A telefonon a túlsó végén pedig Szabó Anna, növekedés.hu vezető szerkesztője. Szervusz Anna, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Jeleztem, a versenyképességről fogom beszélgetni, ami azért egy kicsit olyan nehéz fogalom már abban az értelemben, hogy mi számít ide, hogyan lehet ezt, hogy mondjam, adekvátan mérni, és ugye ezzel kapcsolatban az Európai Unióban azért van probléma, mert ugye azt mindenki megállapítja, hogy a globális szinten az unió versenyképességét az nem túl erős. Jó, de ilyenkor az emberben felmerül persze, hogy mihez képest. Most az Európai Unión belül készült egy felmérés, amiben vizsgálták azt, hogy körülbelül mi a helyzet. Hogyan lehet egyébként, ez most egy általános kérdés, versenyképességet jól mérni, vagy mik azok a szempontok, amik segítik azokat, akik ezzel foglalkoznak?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert a versenyképességi rangsorokban és az e körül kialakult vitákban mindig pont ez az ütőkártya, hogy vannak az adatok, és vannak az úgynevezett szubjektív tényezők, ami alapján ugye egyes országokat rangsorolnak, és a szubjektív tényezők nagyon sokat módosítanak a helyezésen. Itt most a svájci IMD, tehát ez az International Institute of Management Development, ez ennek a kutatói hoztak minden évben versenyképességi pozíciókra egy kutatást nyilvánosságra hoztak, és általában ezt széles körben el szokták fogadni. És itt nagyon érdekes dolgokról van szó, mert nem csupán ugye a szokásos általában vett GDP, államadósság, stb. Azt nézték, hanem pontosan azt, amit kérdeztél is, hogy mi az, ami emellett van, mi az, ami emellett kérdés és fontos szempontok, ami alapján a versenyképességet meg lehet ítélni, és itt olyanok kerültek elő, mint a kormányzati hatékonyság, a bizalom, a társadalmi bizalom, az állami intézményrendszerbe vetett bizalom, az állami intézményrendszer hatékonysága és a versenyképesség közötti összefüggés, illetve ami szerintem a legfontosabb, hogy a társadalmi kohézió, tehát mennyire megosztott egy társadalom, és mennyire polarizált bizonyos kérdésekben és gazdasági kérdésekben, különös tekintettel az innovációra, tehát mennyire lehet közösen, közös érdekek mentén együttműködni cégeknek, és mennyire tud a társadalom összefogni bizonyos kérdésekben. Ezeknek a hatása sokkal nagyobb, mint gondolnánk.
Bocs, egy fontos szempont szerintem ebben a kicsit hiány, legalábbis nekem hiányérzetem van, de lehet, hogy benne van, csak nem ismerem annyira a szempontokat, mégpedig a szabályozás, az adott ország szabályozása, annak a kiszámíthatósága, a jog stabilitása. Mert ugye a versenyképességben az egy rendkívül fontos dolog, hogyha azt akarjuk, hogy mondjuk Magyarországra sok cég jöjjön, vagy beruházzon, vagy együttműködjön akár a magyar cégekkel, akkor az rendkívül fontos, hogy ezt kiszámítható, előrelátható, tervezhető módon tegye. Ez melyik szempont rendszerbe illeszthető ez a fajta? Mert szerintem ez egy kulcskérdés tud lenni, ha már versenyképességről van szó.
Igen, pontosan az IND is ugyanezeket állapította meg, tehát az állami intézményrendszer működési hatékonysága, amiben...
Ja, tehát ebbe illeszti ezt bele, értem.
Ebbe teljesen beleilleszthető, és a hatékonyságba vetett bizalom, illetve a társadalmi kohézió, a társadalmi bizalom az intézményrendszerek szerint, az pontosan ezt tükrözi, és ahogy említetted, és ez nagyon nagy mértékben a versenyképességet befolyásolja.
Na nézzük, hogy akkor Magyarország hogyan teljesít úgy az egészet tekintve. Javult a helyzetünk, vagy romlott?
Nézzük akkor a számokat, aztán utána még fontos más megállapításokat is el szeretnék mondani. Magyarország helyezése javult, most a 48. helyen állunk, de azért az fontos látni, hogy itt 69 országot vizsgáltak. Tehát most 6 helyet javultunk, a 48. helyre kerültünk, viszont Van egy-két olyan rész, mert nyilván több indexet néztek, ahol rosszabb helyen állunk. Például a politikai polarizáltság kérdésében, ami az IMD szerint a versenyképességet jelentősen gátolja. Itt Magyarország a 9. legveszélyeztetettebb országnak ország helyére került, és a V4-ek közül Szlovákia van még ebben a csoportban. A másik pedig, ahol szintén van még tér a fejlődésre, ez a társadalmi kohézió, amit valamennyien érezhetünk. Itt a 69 ország közül a 62. helyen állunk, tehát, és ebben benne van a társadalmi bizalom is, amit az előző részben említettünk. A másik hely, ahol még szintén van tér a javulásra, itt 56-ak lettünk a 69 közül a gazdaság pozícióinak tekintetében, 58. helyen a közpénzügyekben, és 57. helyen a termelékenység és a hatékonyság szempontjából. Tehát ezek azok a helyek, amelyeken még fejlődni kell, de összességében mondom, 6 helyet lépett előre Magyarország, így a 48. helyen áll.
Jó, azért ahhoz képest, hogy mondjuk egy 15 évvel ezelőtt itt jobb pozíciókat értünk el. Ami fontos volt, amit mondtál, ugye a termelékenység, na az egy tényleg olyan adekvát dolog, ami ebben benne van, és ugye itt sok országot vizsgálunk, majd magyarul mondhatjuk, hogy sereghajtók vagyunk. Mi a helyzet, ha a V4-eket nézzük? Tehát mert azért mégiscsak almát az almával, tehát nem lehet egy német versenyképességet egy magyarral összevetni feltétlenül. Viszont azokkal, akikkel együtt kezdtük úgymond a rendszerváltást, eltekintetben mit lehet elmondani?
A V4-ekre vonatkozó adatokról nem tudok mondani, mert ez nincs meg nekünk. Egyelőre még nem is található meg ez a tanulmány.
Nem úgy értettem, hanem azok országok, tehát Csehország, Lengyelország, Szlovákia, tehát hozzájuk képest hol tartunk?
Annyit lehet tudni, hogy a V4-ek közül ebben a társadalmi polarizáltságban Szlovákia van még rosszabb helyen, mert sajnos itt az egész tanulmány, ezt a 616 oldalas tanulmány egészét még nem hozták nyilvánosságra. Egyébként ami még nagyon fontos, és amit ez a tanulmány kiemel, és ami ugyanúgy Magyarországra is kiemelten fontos, ez a digitális átállás, a technikai, infrastruktúrális kérdésekben szintén a társadalmi kohézió, és az, hogy a tudás és a képességek kérdésében, a képességfejlesztésben és a képzésekbe, illetve az átképzésekbe való befektetéseket kéne preferálni, és ezt nem csak nemzeti, hanem céges szinten is. Ezt ugye láthatjuk, ugye ma jött ki például a foglalkoztatottsági adatok is, ugye egyre kevésbé feszes a munkaerőpiac, de itt az átképzések és a képzések nagyon fontosak lennének. A másik pedig a központi bankokra is kitért a tanulmány. Itt azt írják, hogy pragmatikusan kell kezelniük az árfolyam és az inflációs kockázatokat, nem szabad hektikus változásokat túlreagálniuk, pontosan azért, amit rögtön az elején te is mondta, hogy az üzleti bizalom ezzel összefüggésben van, illetve, hogy az innováció támogató befektetések megmaradjanak. Tehát összességében azt lehet elmondani, hogy ugye Szingapúr, Dánia, Svédország, Hollandia, ezek az országok vannak az IMD listának az elején, és pontosan azzal, hogy a válságokkal szembeni ellenálló képességük sokkal jobb, a rugalmasságuk, a társadalmi kohéziójuk, és a tudás teremtése, tudás átadásra és képességépítésre sokkal jobban, tehát ezekre jobban tudnak fókuszálni.
Na, innen folytatjuk majd más témával a következő blogban, Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőivel. Ott megnézzük, hogy a jegybank hogyan látja a magyar gazdaság idei fejlődését, illetve például az infláció alakulását, most azonban zenélünk, egy kis érdekesség, közlekedünk, és 10-kor jövünk friss hírek.